Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 155. dicséretünk egyetlen versének éneklésével kezdjük. A 155. dicséretünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk. És a 128. Zsoltárunkat énekeljük, a 128. Zsoltárunk mindhárom versét: Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Az ember nyilván, ki az Istent féli, ő otthaiban járván ösvényit kedveli, mert magadat táplálod kezed munkájával. Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséget, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Meglátod gyermekédet, te asztalod körül, rendel, mint olajvesszőt, kékben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit az Isten enged, az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod fiadnak fiait, a Sionnak csodálod nagy szép békességét.
Értek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai napon Víg Tamás presbiter testvérünk olvas közöttünk, a Heidelbergi KT 18. úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, melyek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, és azon belül is mindazt, amit az Úr Jézus Krisztusról hiszünk és vallunk.
Hogy érted azt, hogy felmélne mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsen-e velünk Krisztus minde világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nékünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk, amely írva található Pál apostolnak a Kolossé-beliekhez írt levelében, Pál apostolnak a Kolossé-beliekhez írt levelének harmadik fejezetében, az első 11 versben eképpen. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Isten áldó kegyelme, szeretete legyen közöttünk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Boldog az az ember, aki téged fél, aki igazat ad neked, mennyei édesatyánk, aki hiszi mindazt, amit tudtunkra adtál, önmagadról és rólunk. Köszönjük, hogy az ilyen ember láthatja, tapasztalhatja a te áldásaidat saját életében, családjában, szerettei körében. Ezért kérjük tőled azt, hogy engedd megértenünk a te kijelentésedet, az ige hirdetést. És ezért kérjük azt, adj a mi szívünkbe hitet és bizalmat, hogy mindazt, amit elmondasz számunkra, megragadjuk, és ezáltal veled legyen élő, igaz közösségünk, melynek áldásaiban gyönyörködhet a mi szívünk. Engedd megértenünk, hogy életünknek sokféle szomorúsága, baja abból származik, hogy nem adunk neked igazat, mert talán nem is ismerünk téged igazán. És engedd azt is megértenünk, milyen nagy lehetőség, ha te kijelentésed alapján téged megismernünk, és hozzád közelebb lépnünk. Köszönjük, hogy te mindent megtettél és megteszel azért, hogy mi erre a veled való közösségre eljussunk, és ebben a közösségben veled egyre mélyebb kapcsolatra jussunk. Köszönjük, hogy ezt akarod munkálni ebben az órában is. Dicsőítünk is azért, mert amit te eltervezel, és amit elhatározol, azt véghez is viszed. Légy áldott, hogy ezzel a hittel és meggyőződéssel állhatunk a te színed előtt, és imádhatunk téged azért, amit a tudtunkra adsz, és ami felől bennünket most tanítani fogsz. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 266. dicséretünk első két versét énekelve készüljünk. A 266. dicséretünk első két versét énekeljük. Tehát az első vers így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Múlandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelme lárja. Jöjj és segíts, jóra hincs, rólad zengjen nyelvünk, vígan énekeljünk. Dicsérjed világom alkotott hatalmát, mindenek felett uralmát. Hirdesse a csillag ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Nagy ég volt, nap és hold, kik ott fennen jártok, ti is őt áldjátok.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből, a levél harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet 12. versétől kezdődően olvasom, ahol ezeket találjuk megírva a 17. verssel bezárólag. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak, a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon szóltam már nektek a kolossébeli gyülekezettel kapcsolatosan arról, hogy Pál apostol efézusi szolgálata alatt jutott hitre egy Epafrász nevű ember, aki ott Kolosséban hirdette Isten igéjét, megtértek a hallgatói közül, követőivé lettek Jézus Krisztusnak jó néhányan, és így alakult meg az ott lévő közösség. Ez a közösség aztán később alakult és formálódott, jöttek mások, akik szerették volna ezt a közösséget erre meg arra tanítani, elsősorban arra, hogy kezdjék el megtartani az ószövetségi törvényeket, mert ezzel fogják kimunkálni tökéletesen az ő üdvösségüket. Ebben az időben ment el Epafrász Pál apostolhoz, aki a látogatás után értesülve a kolossébeli helyzetről levelet írt az ottani gyülekezetnek. Ez az a levél, amelyet olvasunk. Az ott lévő gyülekezetet úgy szólítja meg az apostol, azzal a közvetlenséggel, mint akik noha előtte személyesen nem ismertek, mégis testvérei Jézus Krisztusban. És tulajdonképpen ebben a levélben arról szól nekik az apostol, hogy miután a gyülekezet tagjai megtértek, igazat adtak Istennek, a kijelentésnek, Jézus Krisztusnak, hogyan kell nekik tovább élniük? Hogyan kell nekik tovább élniük? Nagyon fontos kérdés ez, testvérek, hiszen sok ember úgy látja az Isten és ember kapcsolatát, mint amiben a dolgok csak arról szólnak, hogy az ember térjen meg, és aztán utána nem is tudjuk, hogy mi az, ami a folytatásban végbe kellene, hogy menjen. És a megtérés alatt is sok mindent értenek ma az egyházzal kapcsolatos emberek. Ki azt érti, hogy templomba járunk alatta, ki azt éri, hogy néha mondunk egy-egy imádságot, mások azt értik alatta, hogy olvasgatunk a Bibliából, és mindjárt úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen a megtérés az ez. De mi végre is térünk meg? És mi is a teendő ezek után? A kolossébeli gyülekezet tagjai életében a megtérés azért többet jelentett puszta vallásos cselekedeteknél. És a megtérés a Bibliában valóban többet is jelent annál, mint amit mi emberek szoktunk erről gondolni. És ezért is húzom alá azt, hogy a megtérés azt jelenti, így is megfogalmazható, és talán így közelebb kerülhet hozzánk a fogalomnak, ez eseménynek a magyarázata, hogy az ember elkezd igazat adni Istennek. Hogy mi az Isten igazsága, az a Szentírásban áll előttünk. Abban a Szentírásban, amelyet a zsidók és nem zsidók, a pogány emberek már Pál apostol idejében is forgattak, hiszen az ószövetségi tekercsek a rendelkezésükre álltak. És abban a Szentírásban, amelynek az újszövetségi része pontosan abban az időben keletkezett, amelyről most beszélünk. Igazat adunk Istennek, az azt jelenti, hogy igazat adunk az igének, ami az Isten beszéde, amely Istentől magától elválaszthatatlan. Ahogyan Isten igaz, úgy igaz az ő kijelentése is. Megtérni, hinni nem pusztán azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van Isten, mert azt mondja Jézus, ezt az ördögök is hiszik. És ők még sincsenek békességben Istennel. Megtérni és hinni azt jelenti, igazat adok Istennek. És ha egy ember elkezd Istennek igazat adni, a kijelentésnek elkezdünk igazat adni, akkor ez bizony bennünket kötelez. Ez nem csak annyi, hogy azt mondom, a Biblia igaz, fölteszem a könyvespolcra, és élem az életemet tovább, mintha mi sem történt volna, hanem ha a Biblia igaz, akkor mindaz igaz, amit abban Isten kijelentett. És igaz az is, amire Isten bennünket vezet. Az Isten pedig boldog és áldásos élet felé akarja vezetni az övéit, amely nem más, mint az az élet, amely Istennel szoros szövetségben és kapcsolatban van. Ez az áldás az életünkben, hogy Istennel szoros életközösségben vagyunk napról napra. És ennek az akadálya az, amikor az ember az Istennek nem akar igazat adni. Ma anyák napja van, beszélhetünk az édesanyákról, a gyermekekről, a szülőkről és a gyermekekről, és tudjuk, hogy a kapcsolat általában addig szokott harmonikus lenni szülők és gyermekek között, édesanyák és gyermekei között, amíg a gyermekek tisztelik a szüleiket. És a gyermeki tiszteletnek az egyik legalapvetőbb megnyilvánulása a szülők felé az az, hogy a gyermek engedelmeskedik a szülőnek. Amelyik gyermek nem engedelmeskedik a szüleinek, az mondhat akármit, de az nem tiszteli a szüleit. Az Isten felé való tiszteletünk, a vele való szoros áldott kapcsolatunk, szövetségünk, az abban nyilvánul meg a leginkább, hogy engedelmeskedünk neki. De ha valaki nem engedelmeskedik Istennek, mondhatja, hogy nagyon szereti az Istent, csak ez nem hihető, és ez nem igaz. Nos, Kolosséban az volt a nagy kérdés, hogy miután igazat adtunk az Istennek, elhittük azt, amit Epafrász testvér hirdetett Jézus Krisztusról, most mégis hogyan tovább? Megjelentek a jeruzsálemi tanítók, akik azt mondták, menjetek a törvény irányába. Jó dolog, hogy hisztek Jézus Krisztusban, de kezdjétek el megcselekedni a törvényt. A férfiak metélkedjenek körül. Kezdjétek el megtartani a szombatot. Kezdjétek el megismerni és betartani a zsidó étkezési szokásokat. És aztán megíródik a levél, Pál apostol levele, ami eljut Kolosséba, amit itt olvasunk, és Pál apostol azt mondja, nem ebbe az irányba kell nektek folytatnotok az életeteket. Nem ez a helyes irány. A helyes irány az, hogy a Krisztusban kapott szabadságotokban meg kell tanulnotok élni. Abban a szabadságban kell élni, amit Krisztusban kaptatok. Kedves testvérek, ez a két dolog, a törvénynek a megcselekvése, és a Krisztusban elnyert szabadságban való élet, ez nem egy és ugyanazon dolog. Ez két különböző irány. És a Kolossé belieknek el kellett döntenie, hogy mit fognak tenni ezután. Az ember a természeténél fogva jobban hajlik látványos teljesítmények megcselekvésére, hogyha annak ellentételeként jutalmat remél. Amikor ezek a tévtanítók megjelentek Jeruzsálemből, akkor azt mondták, hogy ahhoz, hogy ti üdvözüljetek, még néhány dolgot meg kell cselekednetek. És ez egy kicsit hízelgett a kolossébeli testvéreknek. Ah, valamit tehetünk az üdvösségünkért. Sőt, kell is tennünk valamit az üdvösségért. És ez a látványos teljesítmény, hogy elkezdjünk körülmetélkedni, elkezdjük válogatni az ételeket, és megkülönböztetni a napokat egymástól, ez szimpatikus lett nekik, mert az ember természete ilyen. Na, ha ezt még megteszem, akkor biztos lehetek az örök életben. Persze az örök élet Krisztus által a miénk, a bűnbocsánat által, de ha valamit még mi is hozzátehetünk, és ezt megtesszük jó szívvel, akkor bizonyosabb az üdvösségünk, gondolták a kolossébeliek. Testvérek, az ember természeténél fogva ilyen. Vannak olyan emberek, akik nehezen tudnak ajándékot elfogadni. És a legtöbb ember úgy érzi, amikor ajándékot kap, hogy ezt valamivel törlesztenie, viszonoznia kell. Ez is szokta megszabni sokszor az egymáshoz való közeledésünket. Ó, mit is kaptam tőle a múltkor? Hát valami olyasmi értékbe, valamit vissza kell adni? Vissza kell juttatni neki? Az ember ilyen, testvérek. Nem tudunk kapni, hanem sokkal jobban szeret az ember bizonyos aktivitásokba, bizonyos teljesítményekbe belemenni azért, hogy annak ellentételeként jutalmat nyerjen. És az Istennel szemben is ilyenek vagyunk. Ott van a kegyelem, amelyet meghirdetett Epafrász a kolossébeli gyülekezet előtt, ezek megragadták, és utána ahelyett, hogy boldogan éltek volna a kegyelembe, arra gondoltak, hát azért mégse lehet a dolog ilyen egyszerű. Hát azért biztosabb, ha mi is teszünk ezért a dologért, az üdvösségért valamit. Hát mégse lehet ez olyan egyszerű, hogy csak elfogadjuk a kegyelmet. Amikor Pál levelét olvassuk, akkor képzeljük ezt a szituációt oda a háttérbe, és amikor így olvassuk ezt a levelet, akkor megértjük, hogy Pál apostol miért húzza nekik alá újra meg újra azt, amit Epafrász is meghirdetett közöttük. Azt, hogy az ő üdvösségük egyetlen oka és egyetlen eredője Jézus Krisztus személye. Jézus Krisztus helyettes áldozata, a bűnökért való halála. Ebben a levélben Pál apostol oda irányítja újra és újra az olvasók figyelmét Jézus Krisztusra. Azt mondja, ez a Jézus Krisztus bennünket helyettesítve halt meg, és érettünk támadott föl. Nagyon hangsúlyos ebben a levélben, itt a második fejezetben, a 14. versben, ahol így ír az apostol, eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Arra emlékezteti az apostol az ő olvasóit, hogy a bűnük következménye a kárhozat, és az ő bűneikért Jézus Krisztus, mint helyettes áldozat, eleget tett. Az adós levelet, amely vádolná a kolossébeli hívőket, Krisztus odaszegezte a keresztfára, és lefegyverezte a hatalmasságokat és fejedelemségeket, nyilvánosan megszégyenítette őket Isten Jézus Krisztusban. Azok többé nem vádolják azokat, akiknek büntetését Jézus Krisztus hordozta ott a kereszten. arra emlékezteti az apostol a híveket, hogy a mi bűneink büntetését Jézus Krisztus elhordozta. És azt is a szívükre helyezi, hogy feltámadásával a bűnbocsánatot és ezzel együtt a nekünk járó örök életet tette egyértelművé. És azt mondja az apostol az olvasóinak, hogy Krisztusnak ez a helyettünk történő áldozata olyan hathatós volt, hogy nem kevesebbet állít az apostol, mint azt, hogy benne és vele együtt meghaltunk mi is, és benne és vele együtt fel is támadtunk. Most itt az apostol nem valami fizikai halálra gondol, hogy tudnélik már most egyszer egy pillanatra meghaltunk mi is, és aztán Jézussal föltámadtunk, hanem arra utal, hogy az ő helyettes áldozata annyira tökéletes volt, annyira lefette a mi életünket, hogy azt mondhatjuk, ő vele együtt mi meghaltunk, de vele együtt fel is támadtunk. Van olyan, hogy valaki helyettest kér, vagy helyettest küld maga helyett. De senki nem tud úgy helyettesíteni egy másik embert, mintha az ő maga volna. Nem? Hát egy szöveget oda lehet adni valakinek, hogy olvast föl, mert ezt mondanám el én is. De a gondolatainkat nem tudjuk megosztani a másik emberrel. Van olyan, hogy a miniszterelnök levelét fölolvas egy miniszter. Azok szavak, de az a helyettes nem tökéletes helyettes. Hiszen ő nem tud úgy gondolkozni, nem tud úgy reagálni, mint a másik ember. Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy Jézus Krisztus nem így helyettesített bennünket. Ő tökéletesen helyettesített bennünket. Ismerte a mi szívünket, és ismerte a mi gondolatainkat, és elhordozta a mi bűneinknek minden következményét, minden bűnünknek a következményét. Eltörölte, odaszegezve a keresztfára a bennünket vádló adós leveled mindenestől. Azt mondja az apostol, ezért van az, hogy benne és vele együtt meghaltunk, és ahogyan ő föltámadt, tudjuk és hisszük, hogy föltámadtunk benne és vele együtt, mi magunk is. Ebből az következik, erről beszél a kolosébeli gyülekezetnek, hogy a mi üdvösségünkhöz, vagy annak érdekében nem kell már semmit cselekednünk. Krisztus dolgához semmit hozzátenni nem tudunk. Testvérek, egy döntő kérdés az ember életében, hogy az üdvösségről és az üdvösség útjáról hogyan s miképpen gondolkozunk. Boldog az az ember, aki megérti azt, hogy Krisztus, ahogyan az egyik énekünkben énekeljük, mindent elvégezett. Hogy ehhez már nem kell, mert nem is lehet semmit sem hozzátennünk. Igen ám, de akkor bárki megkérdezhetné, ha Krisztus mindent ilyen tökéletesen elvégezett, akkor mégis hogyan tovább? És mi végre beszélünk mi bármiről is? Az apostol ezért válaszol, és így ír a kolossé belieknek, itt a harmadik fejezetben, és ebben a harmadik fejezetben, a ma fölolvasott szakaszokban az apostol nem ítéli inaktivitásra, tétlenségre és semmit tevésre a kolossé belieket. Nem mondja azt, hogy mivel Krisztus tökéletesen helyettesített benneteket, most már nektek semmi tennivalótok nincs. Éljetek csak úgy, ahogy éltetek eddig is. Legyetek boldogok, mert Krisztus ismert titeket, ti is ismeritek Krisztust, és ezzel az Isten ügy le van rendezve az életetekben. Nem mondja ezt az apostol, hanem azt mondja nekik, hogy Krisztus, mint helyettesünk, és a vele való hitáltali szövetségünk, azt jelenti, Így olvastuk a 9. versben, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és, folytatja az apostol, felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Az apostol aztból indul ki, hogy a Krisztusba vetett hit által, a vele való közösség által valami fontos, lényeges változás ment végbe a hívők szívében. Valami fontos és lényeges változás. Krisztusban, Krisztus által levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Az apostol azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus által, ami szívünkben történik meg. Ott, ahol megfogan minden gondolat, minden cselekedet, minden beszéd, ami az ember életének a középpontja, azt mondja, Krisztusban mindez megtörtént, és amikor mi hitáltal Krisztusba oltatunk, akkor részesedünk abban, ami Krisztus által végbe ment. Levetkőztük a régi embert, és felöltöztétek az új embert. Az apostol azt mondja, hogy olyan változás megy végbe az emberi szívben, ami fizikai eszközökkel nem mérhető. Nem tudjuk hazugságvizsgálóval vagy bármi mással megmérni azt, ami az emberi szívben megtörténik és végbe megy. Az emberi szívnek valamiféle képessége, orientációja változik meg. Mert amíg Jézus nem ismeri, és a bűn uralma alatt van a szív, addig azt mondja az apostol, hogy a szív öncentrikus, ő így mondja, hogy földcentrikus az ember szíve. Csak a földiekkel törődik, csak a láthatókkal törődik, csak azzal törődik, hogy mi a jó nekem. Az új emberre, a Krisztusban beoltott ember szívére meg az a jellemző, hogy az ő teremtőjének képmására megújul, hogy egyre jobban megismerje Istent. Az az új ember, aki Krisztusban részesedik, az az új ember nem öncentrikus, hanem mondjuk így, hogy Istencentrikus. Az a szív többé nem a földiekkel törődik, hanem a láthatatlan Istennel törődik, akinek képmására újul napról napra, hogy megismerje azt az Istent. Testvérek, az apostol ezzel azt mondja, hogy a megtért, hitre jutott embereknek a szíve szabad. Szabadságot nyer valamire, amire korábban nem volt szabad. És hogyha az ember szíve szabad, akkor a cselekedetei is szabadok. Akkor cselekedni is szabadon tud. Amíg az ember szívén a bűn uralkodik, addig a szívből származó cselekedetei is csak bűn. Csak bűn. Amikor az ember szíve szabad lesz a bűn bilincsétől, akkor az apostol azt mondja, hogy szabadok vagyunk arra, amire eddig képtelenek voltunk. Hogy az Isten tetszésére, a teremtő képmására újuljunk meg, hogy megismerjük őt egyre jobban és egyre mélyebben. És amikor erről beszél az apostol, a kolossébeli gyülekezet tagjainak, hogy Krisztusban meghaltatok, de fel is támadtatok, hogy levetkőztétek Krisztusban a régi embert, és felöltöztétek az új embert, Majd olvassuk el odahaza a Bibliából, mert nem hozzuk magunkkal, és ez nagy baj, testvérek, hadd mondjam itt zárójelbe újra. Lehet, hogy kicsit nehéznek tartjátok ezt a prédikációt, de ha olvasnátok itt a szemetekkel hozzám hasonlóan, akkor nem volna olyan nehéz. Hadd bátorítsak benneteket, hozzátok el azt a Bibliát. Nézzük, amit mondok, jobban meg fogjátok érteni a prédikációt is. Szóval olvassátok el hazúról, hogy itt Pál apostol múlt időbe beszél. Azt mondja, hogy ez már megtörtént, levetkőztétek és fölöltöztétek. Hogy ez Krisztusban már végbe ment, testvérek. Azt mondja, képesek vagytok rá. Az Isten már szabadokká tett benneteket. És mi következik ebből? Azt mondja az apostol most már jelen időben, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami erre a földre irányul. Majd pedig azt mondja a 12. versben, hogy öltsétek tehát magatokra. Mivel valami végbe ment Krisztusban, és ti ebbe a Krisztusba beoltattatok, részesedtetek ő benne, ebből most az következik, hogy ti szabadok vagytok, és éljetek ezzel a szabadsággal. Mit akartak a jeruzsálemi tanítók elérni? Hogy éljetek a törvény alatt. Hagyjátok, hogy a törvény uralkodjon rajtatok. Mit mond az apostol? Ti szabadok vagytok. Ti szabadok vagytok. Éljetek ezzel az Istentől kapott szabadságotokkal. Mit jelent ez a szabadság a hívők életében? Testvérek, azt jelenti, hogy megölik a tagjaikban azt, ami erre a földre irányul, másfelől pedig fölöltik magukra mindazt, ami Krisztus. Mindazt, ami Krisztus. Ez a szabadság. Hogy az ember végre megszabadulhat attól, amit az Isten útál, végre útálhatom én is, és cselekedhetek úgy, és olyan dolgokat, amelyek az Isten előtt kedvesek. Azt mondja az apostol, hogy Krisztusban képesekké lettetek arra, hogy szakítsatok a múlttal, és hogy újat kezdjetek. Eddig uralkodott rajtatok a test, most meg szabadok vagytok, hogy mindezt megöljétek, és kezdjetek egy másféle életet élni. Mit mond az apostol? Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szájatokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Azt mondja az apostol, így néz ki az ember élete a bűn uralma alatt. Ez jön ki belőlünk. Ezért olyan az életünk, amilyen. És aztán mit mond? Szabadok vagytok, hogy mindezt megöljétek, hogy mindezzel leszámoljatok. Szabadok vagytok arra, hogy felöltsetek magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És az Isten békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Testvérek, azt mondja az apostol, hogy szabadok vagytok arra, hogy ezt tegyétek, hogy így éljetek. És amikor az apostol megírja ezt a levelet, akkor azt mondja, tanuljatok meg ebben a szabadságban élni. Amely azt jelenti, hogy megölöm a testemből azt, ami reflexzerűen sokszor jönne, és fölöltözöm tudatosan azt, amire Jézus Krisztusban szabaddá lettem. Testvérek, a hívő élet itt a földön egy küzdelmes élet. És ennek az egyik legszélesebb frontja a mi saját személyünk. Ahol szabadokká lettünk arra, hogy nemet mondjunk magunknak, mind arra, ami reflexből jönne, a régi életünkből, és szabadokká lettünk arra, hogy újat tegyünk. A hívő ember nem mondhatja azt, testvérek, hogy én nem tudok. Nem tudok. Mert pontosan ezt tanítja az apostol, hogy levetkőztétek Krisztusban a régi embert. Nem uralkodik többé rajtatok a bűn. Inkább az a kérdés, hogy az ember el akarja fogadni Istentől azt, hogy ez végbe ment Krisztusban. Amikor azt mondjuk, testvérek, hogy én nem tudok szakítani egy bűnnel, akkor ennek a hátterében az, hogy nem bízunk abban, hogy Jézus Krisztusban Isten megszabadított bennünket. Hogy ő benne levetkőztük a régi embert, és felöltöztük az új embert. Ez a legnagyobb bizalmatlanság Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Ha hisszük Jézus Krisztus tökéletességét, azt, hogy az ő helyettesítése, ahogyan bennünk helyettesített, tökéletes volt, testvérek, akkor mindannyiunkra nézve igaz az, hogy akik hiszünk, és akik a hit által Jézus Krisztussal kapcsolatba kerültünk, hogy benne felöltöztünk egy új embert. És akkor mindannyiunknak lehetősége, hogy megölje a tagjában azt, ami a földre irányul, és fölöltözze azt, ami az Istenre irányul. Nagy dolog, szép életprogram, de egy szüntelen való küzdelem önmagunkkal ennek a véghez vitele. A kolosébelieknek egyszerűbbnek tűnt az a dolog, hogy történjen egy nyisszantás, a naptárba húzzunk be egy napot, amikor azt mondjuk, hogy nem csinálunk semmit. Egyszerűbbnek tűnt, hogy a húskészletből vegyük le a tisztátalan húsokat, és aztán ezzel ki is van pipálva a hívő élet. Az apostol azt mondja, hogy a dolgok ennél egy kicsit bonyolultabbak, de mégis az Istenből, az Istennel való közösségünkből az származik, hogy szabadon élhetünk ezen a földön, Isten dicsőségére, Isten tetszésére. Arra hívlak én is benneteket, akik hisztek, hogy tanuljátok és tanuljuk ezt a szabadságot. Az elkövetkezendő héten is. Az ördög sok mindent akar velünk elintéztetni reflexből, azt mondja az apostol, öljétek meg. Öljétek meg tagjaitokat. A tagjaitokban azt, ami erre a földre irányul. Öltözzük föl a Krisztust. Ezért kell napról napra újból és újból ezzel a Krisztussal élő közösségre törekednünk. Az ige által, az imádság által, a gondolataink által. Mi nem szenteskedünk, testvérek, a hívő ember szent akar lenni. Nem szenteskedni akar. Mi nem csak ismerni akarjuk Istent. Ó, tudom, ott lakik fönn a mennybe az égbolt mögött. Hanem mi azt mondjuk, ismerjük az Istent. Napról napra az ő személyében, személyével élünk együtt. Találkozunk, beszélgetünk. Engedünk neki. Boldog az az ember, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Legyen ez így az elkövetkezendő héten is mindannyiunkkal. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk az 512. dicséretünk első és második versét. Az 512. dicséretünk első és második versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.
Hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi szívvel szüntelen, hőszívvel szüntelen. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szerhessem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, számunkra felfoghatatlan, helyettes áldozatodért, amellyel megszabadítottad tieidet a bűn uralma alól, és szabaddá tettél bennünket arra, hogy az Atyának éljünk, az ő akarata szerint. Bocsásd meg nekünk sokféle kétségünket efelől, de köszönjük, hogy nyitogatod a mi szemünket, és bátorítasz bennünket, hogyha hiszünk te benned, akkor éljünk azzal a szabadsággal, amelyre megszabadítottál bennünket. Segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy eljuthassunk az élő hit által a veled való közösségre, hogy részesedjünk mindabból, amit a tieidnek elkészítettél és elvégeztél. S ha ez megtörtént, könyörülj meg rajtunk, hogy napról napra meg tudjuk ölni tagjainkban mindazt, ami csak erre a földre irányul, és fel tudjuk ölteni magunkra mindazt, ami kedves te előtted. Köszönjük, hogy tőled származik minden jó, mert te vagy magad a jóság. Így áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ismerhetünk téged. Kérünk, áld és szenteld meg a mi életünket itt a közösségben is, hogy lehessünk egymás javára, lelki épülésére, és tudjunk itt is aképpen élni, amint te tanítasz bennünket az apostolon keresztül. Kérünk téged arra, hogy te áld meg gyermekeinket, unokáinkat, te könyörüljél meg rajtuk, hogy járhassanak ők tiszteletben, szüleik, nagyszüleik iránt. Köszönjük neked mi magunk is mindazokat, akiken keresztül ide érkeztettél bennünket a földre. Köszönjük neked szüleinket, köszönjük neked mindazokat, amiket áldásként rajtuk keresztül felénk adtál és nekünk adtál. Kérünk, taníts meg bennünket megbecsülni egymást, megbecsülni az idősebbeket, munkált közöttünk a kölcsönös tiszteletet, szeretetet egymás irányába. Adj erőt nekünk ahhoz a küldetéshez, amelybe állítottál és hívtál bennünket. Kérünk téged, hogy így őrizzél és tartsál meg egyen-egyenként mindannyiunkat, s fogadd a mi hálaadásunkat, mindazért, ami volt, ami van, és amit elkészítettél nekünk.